A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Április 7-e az Egészség Világnapja. 1948-ban ezen a napon kezdte meg működését az Egészségügyi Világszervezet, a WHO. Ez a nap azóta az Egészség Világnapja, amikor lehetőség nyílik reflektorfénybe állítani az egészségmegőrzést, egyes betegségeket, azok megelőzését, gyógyítását, valamint a szűrővizsgálatok fontosságát. De ne csak ezen a napon legyünk tudatosak, hívják fel figyelmünket a szakemberek. A nap apropóján beszélgetünk mai műsorunkban dr. Vas Levente egészségügyi szakpolitikussal. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Agyagási úr, és minden kedves hallgatónak!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Sok helyen elhangzik, hogy napi pár perc elegendő ahhoz, hogy kicsit jobban odafigyeljünk az egészséges életmódra, egészségünkre, de lehet, hogy ez költői kérdés, hogy lehet ezt a gyakorlatban is véghez vinni, főleg ha reggeltől estig teendők sora zúdul ránk, és hát ez a kifogás, azt mondjuk sokszor, hogy bizony nincs időnk magunkra.
Rendkívül fontos a szép öregkorért, hogy vigyázzunk magunkra. Én egy nagyon furcsa példát hoznék, a cipőnek a karbantartását. Az új cipőt is kell tisztítani, az új cipőt is kell krémezni, az új cipőt is meg kell pucolni, és a régit pedig még jobban odafigyelve.
Ja, még az új cipővel nincs is baj, mert szeretjük, amíg szép. Aztán, amikor eltelnek az első néhány hét, hónap azután, van a baj a cipővel, szerintem az egészség.
Ugye a gyerekeket is erre tanítjuk. És rendkívül fontos, hogy néz ki a cipője egy embernek. Sok mindent le lehet olvasni róla. És nem baj, hogyha régi, ha javított, de legyen ápolt, legyen gondozott, figyeljen oda az ember a lábbeliére. És így van az egészségüggyel is, hogy akkor kell vigyázni a cipőre, akkor kell vigyázni az egészségre, amikor még jó, amikor még új, és meg kell hallgatni az idősödő nagymamákat, szülőket, hogy öltöz fel, mert majd a reuma beleüt, hanem időskorodba, a lábadba, a csontjaidba. Ezt fiatalként hajlamosak vagyunk ezeket az óvó intézkedéseket elereszteni a fülünk mellett, és az évek, évtizedek teltével jövünk rá, hogy biza-biza igazuk volt. Saját tapasztalatból mondták, családi, akár ugye nagy orvosi tudás nélkül is, de családi örökléseket ismerve, öröklődéseket, hajlamokat ismerve hívják fel a gyerekeknek a figyelmét, a fiataluknak a figyelmét bizonyos fontos kérdésekre. Mi kekeckedésnek, veszekedésnek érezzük sokszor ezt a szülők részéről, a nagymamák, nagytaták részéről. Így van az egészségügyre való odafigyelés sok más területen is. Én azt javasolom mindenkinek pragmatikusan így a világnap előtt két nappal, hogy vasárnap szálljon rá néhány percet, ugye, ahogy mondta a Agyagási úr, és gondolja meg, hogy az ő egészségének a megtartásáért melyik az a három, egyszerűen a legfontosabb három kérdés, amiben a következő évben, következő április 7-éig oda tud figyelni. Legyen ez esetleg az étkezésre való odafigyelés, legyen ez a mozgásra való odafigyelés, bizonyos munkahelyi ártalmaknak a kiszűrése, legyen az por, esetleg, hogyha egy festőről van szó, amikor kell csiszolni a falat, akkor viseljen maszkot, válassza meg jól azt a maszkot, amit föltesz, mert biza a tüdő az nem játék, és idősebb korban, amikor a rugalmasságát veszti el, akkor fognak kijönni a fülészpornak, a különböző festéssel, csiszolással kapcsolatos, porral kapcsolatos ártalmak, amik megrövidítik az életet, elkerülhető korai halálozást eredményez, és akár azt is javasolom, hogy mindenki figyeljen egy picit a környezetére is. Mert az egészségügyi világnapnak az az érdekessége, hogy nem csak az egészségügyre való odafigyelést, hanem a környezetünkre való odafigyelést is hangsúlyosan javasolja, hiszen 13 millióra becsülhető az elkerülhető halálozásuknak a száma a környezetvédelmi és a környezetszennyezési problémák miatt. Pontosan ezért mindenkinek azt mondom, hogy kezdje már a gyermekkorban a szelektív személygyűjtéssel, utána pedig minél kisebb lábnyom hagyásával próbáljunk beilleszkedni a környezetünkbe, és közösen emeljük fel a hangunkat azok ellen a dolgok ellen, ami akár városban, megyében, vagy éppen országosan megjavítható a környezetvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve.
Igen, a környezetszennyezés mennyire befolyásolja vajon egészségünket, és ma reggel szomorúan tapasztaltam, hogy Marosvásárhelyen a Dózsa-György utcában az Avram Jankó liceum előtti öreg fákat elkezdték kivágni. Ugyan a hivatala tegnap megígért, hogy a 14 fa helyett 17 fiatal fát ültet, de mennyire fontos az, hogy egy város zöld legyen valójában, mert hogy itt is azt tapasztaljuk Marosvásárhely esetében, hogy statisztikák szerint ugye van egy előírás, hogy mekkora zöld felület kell, hogy jusson egy személyre, hát ez papíron megvan, de valahogy ezt nem tapasztaljuk. Hogy ilyen körülmények között hogyan vigyázhatunk egészségünkre, amikor ha gyalogjárunk, port szívunk, ha biciklivel járunk, szintén, ha autóval járunk, akkor még szennyezünk is, tehát mit tehetünk? Költözünk hova? Hegytetőre?
Igazából Marosvásárhelynek van egy jó tüdeje, én így szoktam fogalmazni, a somos tető, a környező, az állatkertnél található erdő, a kórházak fele található erdő, és ez nagy mértékben képes oxigénus levegővel ellátni a várost. Van ugye egy kombinátunk, ami nem csak porral, apró finom porral, hanem ugye más mérgező anyagokkal is szennyezi a környezetet, ezért az egészségügyi és a környezetvédelmi problémák kiemelten fontosak Marosvásárhelyen. A városban a fák azért fontosak, mert amellett, hogy oxigén termelnek, ugye, amellett porfogók, rendkívül sok port, utcaporát képesek megállítani, és az első esőzés alkalmával úgymond a földre visszajutatni, arra a földre, ahol elvekben nem járunk biciklikkel, nem járunk autókkal. Na már most vannak a városban bizonyos olyan fejlesztések, amik igénylik azt, hogy az fákat esetleg levágják, megnyessék, megmetszék őket, és hogy néhány fát kivegyenek, de én azt szoktam mondani, és valamikori RMDS elnökként is Marosvásárhelyen azt mondtam, hogy ha véletlenül ki kell venni egy fát, akkor, és nem lehet ugyanoda visszaültetni, akkor minél közelebb ahhoz a helyhez legalább kettőt kell ültetni, és ha nagy a fa, és akár biztonsági kérdés, akkor akár kisebb fáknak, egész sövénynek a beültetésével lehetne védeni mind a biciklisávokat, mind pedig a gyalogosokat ezektől az ártalmaktól. Ebben a kérdésben van egy jó és egy nagy lehetőség Marosvásárhelyen, hogy itt van a Szapiencia Egyetemnek a kertészmérnöki kara, és véleményem szerint ezt szakemberekkel egyeztetve, a városi kertészet szakembereivel, egyetemi oktatókkal egyeztetve erre egy nagyon jó stratégiát lehetne kidolgozni. Nekem meggyőződésem, hogy ilyen irányba el fog mozdulni a város, és egyre több igény lesz arra, hogy ezeket a szabályokat, amiket felállítunk, azokat betartsák.
Egy friss tanulmány szerint az 50 év alattiak körében járványszerűen tarolnak a rákos megbetegedések. Tudjuk, vagy egyáltalán feltételezhetjük ennek az okát? Nemrég jelent meg múlt héten egy tanulmány.
több oka van ennek, akár ugye, hogyha nagyon-nagyon vissza akarunk nyúlni az időben, akkor a 86-os Csernobili eseményeket is felhozhatjuk. Világos, hogy különböző pajzsmirigy, vese, meg sok más egyéb daganatnak köze van ahhoz a 86-os eseményhez, amikor mi gyermekkorunkban igazából ki voltunk téve ezeknek a sugárártalmaknak, radioaktív sugárártalmaknak. Szerencsénk volt, mert az első széllöket nem erre fele hozta ezt a radioaktív felhőt, de utána Európába megfordulva kapott Marosvásárhely, emlékezzenek vissza, hogyha jól emlékszem, valamikor is sepsiszként, gyermekként Marosvásárhelyen még a kutvizek is és a kutak is be voltak zárva abban az időben, ami Sepsiszentgyörgyön például nem volt. Tehát Marosvásárhely jobban ki volt téve, Észak-Erdély jobban ki volt téve ennek az ártalomnak. De az étkezési szokásuk rendkívül fontos befolyásoló tényezők. Az életmódunk, ahogy élünk, és hoznék is egy példát például, a prostata rák az afrikai színesbőrűek között nem annyira gyakori, mint az Egyesült Államok beli színesbőrűek között, akiknek a világon egyik legmagasabb a prostatarák hajlama fiatal korban, hogy prostatarákot fedezzenek fel náluk. Érdekes, hogyha Afrikából beköltözik Amerikába egy ember, akkor a második generációnak igazából ugyanolyan kockázati tényezője lesz, mint az amerikai ott született és rég ott élő úgymond vonalaknak, lakosságnak. Ez azt mutatja, hogy nem genetikai akár, vagy nem csak genetikai problémák lehetnek, hanem ugye életforma, környezet, mozgáshiány, különböző szexuális szokások, azok, amelyek okozhatják az onkológiai betegségeknek a sokszorozódását. Rendkívül fontos kérdés, ez így a világnap környékén is jó, hogy felhozta ezt a Gyagási úr, hiszen Nyugat-Európában az elmúlt 20 évben a kardiovaszkuláris megbetegedések, szív-érrendszeri megbetegedések voltak a vezető haláluk. Ez itt Kelet-Európában ma még mindig vezető halálokként van jelen, tehát nagyon fontos, hogy védjük az ereinket, védjük a szívünket a továbbiakban is, de Nyugat-Európában megfordulni látszik a trend, és ezt érezzük ma már itt is, ugye az előbb elmondottaknak köszönhetően. Nyugat-Európában a 2030-as évekre a daganatos, tehát a rákos megbetegedések lesznek és válnak vezér halál okká.
Ami nem azt jelenti, hogy csökken a szív- és érrendszeri betegségek száma.
Ami nem kötelezően jelenti ezt, új gyógyszereknek a felfedezésével, tudatosabb életmóddal, mozgás promoválásával, akár munkahelyen előírt, cégszerűen elfogadott egészségpolitikáknak köszönhetően is, ezek egy picit visszaszorulnak, vagy nem olyan mértékben a számuk, azt lehet mondani. Azonban a rákos megbetegedéseknek a száma rendkívül fokozott. 2035-2040-re Romániában is a vezető halálozási ok az a rákos megbetegedések lesznek. Másik objektív ok, hogy miért van ennyi diagnózis, az igazából jó, és arra biztatom a lakosságot, hogy ennek a növekedésnek úgymond lássuk az előnyeit is. Sok esetben a diagnosztikai módszereknek a fejlődése, rezonancia, mágneses rezonanciának az egyre nagyobb szinten való használata, a CT-knek egyre gyakoribb használata, az ekográfia uzuális, ultraszonográfiás, ultrahangos vizsgálatoknak az uzuális használata, igazából a különböző laboratóriumi eredményeknek a precizitása, antigén, antitest reakcióknak a felfedezése, tudomány fejlődése engedi meg számunkra azt, hogy sok daganatos megbetegedést diagnosztizáljunk, akár idősebb betegeknél is, akiknél lehet, hogy egy kardiovaszkuláris infarktusban hal meg a beteg, de senki nem látta régebb azt, hogy neki már van egy kezdődő rákos megbetegedése, most pedig ez amiatt, hogy vannak ilyen képalkotó eljárások, ezt észreveszik, és így kezelni tudják. Miért mondtam, hogy ez bizonyos szempontból jó, hogy növekednek ezek a diagnosztizált eseteknek a száma, mert ha ideje korán észrevesszük, és itt van a jelentősége a screeningnek, a szűrésnek, ezeket a megbetegedéseket, akkor ma is már körülbelül 40-50% ezeknek a megbetegedéseknek teljes mértékben vagy sebészi, vagy gyógyszeres, vagy éppen étrend és életmódbeli változtatással kezelhetőek, és ennek eredményeképpen nem fogják rövidíteni az életet. Tehát ha a világnapnak az egyik nagy üzenete az az, az egész világra, és így Romániára, a mi kis régiónkra is értve, hogy minél gyakrabban a családorvossal konzultálva elsősorban, akár interneten utána nézve, menjünk el szűrővizsgálatokra, kérjük a családorvost, hogy küldjön bennünket laboratóriumvizsgálatoktól, mágneses rezonanciáig, vagy éppen más szakorvosi konzultációt igénybe véve ezeknek a megbetegedéseknek a kiszűrésére. És engedje meg, hogy egy kis politikát is belevigyek, egészségpolitikát. 2019-ben jó magam írtam azt a törvényt, ami a biztosító pénztárnak kötelezővé tette igazából évek alatt a szűrésre való odafigyelést, hiszen az RMDSZ-es kollégákkal közösen megváltoztattuk a beteg jogoknak a törvényét, és abban a betegjogos törvényben, ami 2001 óta volt érvényes Romániában, belecsempésztük, ha így lehet fogalmazni, átnyomtuk, hogy legyen benne a screening szó, legyen az megmagyarázva, és az összes biztosítottnak, a biztosító pénztár legyen köteles fizetni a szűréssel kapcsolatos kivizsgálásokat, akkor is, hogyha a családorvos küldi, és akkor is, hogyha valaki saját kezdeményezésre, mondjuk 50 éves korban szeretné, hogyha egy végbél, vastagbélrák szűrésre, mert odaért a kora, kockázati csoportba lépett, vagy éppen prostatarákra, vagy fiatal nőknél mellrák szűrésre, vagy méhnyakrák szűrésre be akar jelentkezni. Ennek eredményeképpen ma már finanszírozási források vannak a biztosító pénztárnál, és azt, amit sokan akkor kritizáltak, hogy nem az alaptörvénybe, egészségügyi alaptörvénybe tettük be ezt a módosítást, nem a kontrakt kádruba, a keretszerződésbe, mert ott megakadályozták volna, hogy 5-6%-unkkal betegyük ezt a parlament szintjén, belecsempésztük még egyszer a betegjogos törvénybe, és a biztosító pénztár és a minisztérium így az évek alatt muszáj volt, kénytelen volt változtatni az alaptörvényeket, és így automatizáltuk úgymond a rendszert, hogy a betegeknek jobb legyen.
Április 7-e tehát az egészség világnapja. 1948-ban ezen a napon kezdte meg működését az egészségügyi világszervezet, a WHO. Lehetőség nyílik-e napon reflektorfénybe állítani az egészségmegőrzést, egyes betegségeket, azok megelőzési gyógyítását, valamint a szűrővizsgálatok fontosságát, de ne csak ezen a napon legyünk tudatosak, hívják fel figyelmünket a szakemberek. A nap apropóján beszélgetünk mai műsorunkban dr. Vas Levente egészségügyi szakpolitikussal. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi.ro. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, jó János napot. Vagyok. Szeretném megkérdezni, vagy megérdeklődni, hogy változott valami a gyógyszerek kiírásánál a határidőt illetően, tehát a 30 nappal, mert már több mint egy fél éve a családorvos mindig 31 és 33 nap közötti időszakra programál, hogy újból írjon ki gyógyszert, a gyógyszert lényegében csak 30 napra kapok. Tehát mindig ki kell pótoljam külön a hónap végén ezekre a napokra, amikor nincs kiírva a gyógyszer. Vajon ez miért van így? Tehát nem akartam még én személyeskedni a családorvossal, akartam megkérdezni, változott a törvényben az előírás valami, vagy miért lehet ez így? Köszönöm.
Igen, köszönjük a kérdést. Hát olyan szempontból nem változott, hogy minden napra kell, hogy legyen gyógyszere a betegnek.
Így van. Tehát nyugodtan le kell ülni, nincs miért a családorvos megharagudjon ezért, le kell ülni a családorvossal is pontosítani ezt a kérdést, és olyan esetekben, amikor esetleg hétköznapra esik, ez a nap a 30-31-es tolódások miatt ez előfordulhat, akkor tisztázni ezt a kérdést, és feltétlenül nem a 32. nap, hanem már az első olyan nap, amikor ennek nyílt gyógyszer, akkor a recept fel kell legyen írva, és azt ki kell tudja váltani a patikába. Tehát az a kérésem mind a családorvos kollégák fele, mind más szakorvos kollégák fele, mind a betegek irányába, hogy a legfontosabb üzenet, akár ezt is így is fogalmazhatnánk a Gyagási úr az egészségügy világnapján, hogy akkor lehet jól megelőzni problémákat, ha kommunikálunk. és hogyha nem haragszunk meg egymásra, hogyha netalántán akár naívnak tűnő kérdést is felvett a beteg, hanem ugyanúgy, mintha a gyerekünk lenne, vagy a barátnőnk, a barátunk lenne, leülünk vele, és megmagyarázzuk ezt a kérdést, és van egy jó az egészségügyben Romániában, Magyarországon, általában Kelet-Európában, amit a mesteremberek nagyon jól tudnak. Amikor nincs valamid, akkor ki kell találj valamit, hogy éppen hogy megoldjad a problémát. És ugyanezt kérem a családorvos kollégáktól, ha van olyan beteg, akinek ez nem számít, akkor az nem fogja felhozni ezt a kérdést. De aki felhozza, az biza azzal az egy-két napos gyógyszervásárlással annyira megrövidítheti a családi kasszáját, hogy akár megélhetési problémák is megjelenhetnek. Drága sok gyógyszerről lévén szó, és találjuk meg a módját, hogy ezt áthidaljuk, ezeket a gondokat megnézzük. Természetesen rengeteg hiba csúszik be az egészségügyi rendszer működésében, ezt államtitkárként, volt államtitkárként, parlamenterként láttam, és az a feladatunk, hogy az egészségügyre odafigyeljünk. És most van egy érdekes helyzet, a miniszterelnöknek a fia rezidens orvos. És ezért én azt remélem, hogy ezután a minisztériumi performance után, ami bizony elég tehetetlen, sok tehetetlenséget mutatott, a problémáknak a szűnyeg alá seprését mutatta, ezt látjuk mi RMDS-ként, jön egy olyan periódus, amikor akár azt lehet mondani, hogy az egészségügyre jobban odafigyelnek, és miért ne akár nekünk is a mi tapasztalatainknak a beolvasztásával, vagy akár a mi vezetői segítségünkkel is megoldjuk azokat a problémákat, amelyek most már nagyon sok esetben nem tűrnek halasztást, ilyen például az informatikai rendszer, a transzparencia, a programálásoknak a transzparenciája, hogy világos legyen, hogy Marosvásárhelyen mekkora a várakozó lista egy CT-re, egy mágneses rezonanciára, mekkora Kolozsváron, és mekkora akár a Marosvásárhelyet, Maros megyét körülvevő számunkra fontos megyékben a várakozó listák, és lehessen optimalizálni, lehessen indikátorokkal politikai vállalást tenni, hogy ha ma 17 nap az átlag várakozási idő, vagy 37 nap, akkor ezt 10%-kal fogjuk 4 év múlvára csökkenteni, mert ez az, ami a lakosság számára, a média számára, mint ellenőrző faktora az egészségügyi szakpolitikáknak is nem csak, átláthatóságot és kiszámíthatóságot, ugyanakkor pedig akár dicsérési lehetőséget is biztosít.
Egy kérdés SMS-ben, azt szeretném kérdezni a képviselő úrtól, hogy Csíkszeredában van-e lehetőség laborvizsgálatokra ingyen egy diák számára, megfizetni nem lehet olyan drága, a diák nem érzi jól magát. Mi a folyamata a rendszernek? Tisztelettel Imre, és akkor itt megint a rendszer működéséhez kapcsolódunk vissza, és a tájékoztatáshoz tulajdonképpen.
Igen, kétféle típusú finanszírozási lehetőség van.
A diákok számára mindenképp ingyenes.
Tehát az ingyenességről beszélek, ugye arról nem beszélek, hogy elmehet az ember és megvásárolhatja, nem javasolom egy diáknak, tartsa meg egy évre a pénzét. Tehát a családorvos kell feltétlenül fölkeresni, a családorvossal konzultálni, hogy kell-e szakorvosi javaslat különböző laboratóriumi kivizsgálásokra, vagy más szakorvosi javaslat, vagy pedig elég a családorvos szakorvosnak a javaslata, és egyszerűen azon a vonalon menve egy kis várakozó listával, ami nem gond elvekben, egy fiatalnál, egy diáknál, egy egészséges embernél meg lehet csináltatni ezeket a kivizsgálásokat. A másik lehetőség, ami diákok számára is érvényes, és más megbetegedések számára is érvényes, még egyszerűbb, még gyorsabb folyamat, van egy 8 betegség kategória elfogadva pont az előbb elmondott screeninges törvényünknek köszönhetően, amit mi nyomtunk át RMDS-ként, és ezekben a kivizsgálásoknál még úgymond várakozó lista sincsen, daganatos megbetegedések, különböző kardiovaszkuláris megbetegedéseknél, mert ritka betegségeknél, mert itt a biztosító pénztár függetlenül a zárt kasszától a következő hónapban, ha netalántán ilyen speciális küldőpapírra, speciális küldéssel küldik ezeket a betegeket, akkor utólagosan kifizeti a szolgáltatónak, legyen az magánrendelő szerződésben lévő, biztosító pénztárra szerződésben lévő magánrendelő, vagy éppen a kórháznak a laboratóriuma, aki fogad külső betegeket is. Tehát feltétlenül, kedves kollega, el kell menni a családorvoshoz megegyezni ezt a történetet, és programálni. Ha sürgős, egyik napról gyorsan kell a másikra csinálni, ha nem akut megbetegedés, valamiért el kell utazni, kellenek különböző orvosi leletek, például egy Ausztráliába való beutazásnál, akkor sajnos ezek finanszírozás kötelesek.
Két hallgató is várakozik. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Azt szeretném kérdezni, hogy abban az esetben, hogyha egy krónikus betegnek például egy ötödik gyógyszert ír fel a szakorvos, azt miért nem lehet betenni az ingyenes listára, mert van olyan eset, hogy hát négy gyógyszert felírnak, az ötödik már nem fér bele, mert nincs benne a keretben. Hát hogyha fizeti a beteg, fizette egész életén keresztül az egészségügyi biztosítást, akkor miért nincs joga a többi gyógyszer felírására is? És azon kívül, hogyha a laboratóriumban elfogy a megfelelő pénzösszeg, akkor tovább a beteg kell fizesse a laboratóriumi vizsgálatokért a pénzt. És még egy kérdés. Meddig tart még ez, hogy a férj a feleség után, vagy fordítva, biztosítva van? Hát miért nem fizet mindenki egészségügyi biztosítást? Az anyagi körülményeket is figyelembe kéne venni.
Igen, köszönjük szépen ezeket a kérdéseket. Hát itt az utolsónál azért vitatkoznék a hölgyel, de ön mit mond erre? A társbiztosítás.
Kezit csokolom, és nagyon érdekes felvetés, egy érett gondolkodást mutat. Persze lehetünk, egyetérthetünk, vagy nem érthetünk egyet bizonyos felvetésekkel. Összességében nézve a házastársi viszony, a család, mint fogalom számunkra fontos kérdés, elviekben megengedi azt, hogy ideig óráig, hogyha valaki nem biztosított, mert elveszti például a munkahelyét, megtörténik az ilyen, akkor a családja ne szenvedjen, mert ez nem csak az szenved, aki elvesztette a munkáját, hanem az egész család, hogyha véletlenül megbetegszik, akkor kell pótolni különböző kivizsgálásokba, vagy éppen ki kell fizetni ezeket a kivizsgálásokat. Ezért ideig óráig egyetértek azzal, hogy legyen ilyen támogatási lehetőség. Hosszú távon sajnos vannak visszaélések, és Románia arról híres, a romániai egészségügyi rendszer, hogy politikai alapon igazából csökkentik folyamatosan a biztosítást fizetők számát, kategóriáját, és így odaérünk, hogy egy csonka rendszer van, ami ugye nem fenntartható. Pontosan ezért én azt látom, hogy ebbe egészségpolitikai döntést kell hozni, és nagyon világosan az emberek megkérdezésével akár, egy referendummal tisztázni, hogy mi az, amit szeretnének. Milyen egészségügyi biztosítási rendszert szeretnénk, kik legyenek a mentesültek, kik azok, akik alá kell nyúlnunk, és akivel szolidaritást vállalva, ez egy rendkívül fontos kérdés, szolidaritást vállalva mi tovább visszük, van vagy 17 kategória, úgyhogy nem is tudom felsorolni, kik vannak mentesítve. A másik kérdés pedig az, hogy van-e lehetőség arra, ha jól emlékszem, hogy a finanszírozást növelni.
Tehát itt ugye a gyógyszerek felírása kapcsán az ötödik gyógyszert már nem írják ki innyi, hogyha négyet felírják.
Tehát azt kell tudni ebben, hogy ugyancsak finanszírozási probléma ez a kérdés elsősorban. Ezt azonban becsomagolja a biztosító pénztár egy olyan kérdésbe, aminek van objektivitása. És azt mondja, hogy 5-7 gyógyszernél, ha fel van írva egy betegnek 5-7 gyógyszer, a statisztikai számok alapján, függetlenül attól, hogy megnéznénk a mellékhatásokat a gyógyszereknek, és az ellenhatásukat, 7 gyógyszernél már a valamelyik gyógyszer kiüti a másik gyógyszert. Mert a mellékhatásokban, az egymás melletti hatásokban, vagy olyan szintű potenciálást visz végbe az egyik gyógyszeren, hogy az egyik gyógyszer értelmetlenné válik. És ez a gyógyszereknek a mellékhatásainak köszönhető, ezért a finanszírozási problémát ezzel az objektív szakmai problémával összevetve azt kéri a biztosító pénztár, hogy csak 5 vagy 7 gyógyszert maximum írhassanak föl a különböző megbetegedésekben egy betegnek, és hogy a családorvost úgymond ezáltal arra kötelezi, a más szakorvost arra kötelezi, hogy nézze meg a mellékhatásokat, és optimalizáljon, hogy melyik az a gyógyszer, amit nem érdemes már felírni, mert valamilyen hatása vagy éppen mellékhatása be fog zavarni ennél a betegnél. És ennek a megvalósítása nagyon érdekes, ugye is a román egészségügyi rendszernek a hiányosságát mutatja. Nyugat-Európában már számítógépes programokkal is megcsinálható. Vannak olyan programok, amikor felírod a gyógyszereket, automatikusan beindul az a program, az az ellenőrző program, és jelzi a családorvosnak, jelzi a szakorvosnak, hogy melyik gyógyszert kellene kivenni ebből a sorból, hogy a betegnek olcsóbb is legyen, mert ugye nincs teljes kompenzáció, vagy nagyon kevés embernek van teljes kompenzáció, olcsóbb is legyen a betegnek, és az egészségi állapotának a javításához is jobban hozzájárul.
Vagy legalábbis ne járuljon a romlásához hozzá, ugye, mert a sok gyógyszer azért tudjuk a mellékhatások miatt is. Egy újabb hallgató van, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani,
kezdj csak! Borbála vagyok, Csíkszeredából. Szeretnék érdeklődni az államtitkár úrtól, hogy ha vonna egy mód rá megtárgyalni ezt a dolgot, hogy a neurológusok is írhassanak fel nyugtatót, megaltatót, kizárólag csak a pszichiáterek írhatnak fel, túl vannak terhelve, rengeteg a beteg, egyre szaporodik, beteg is sokat kell várjon, és ha ez oszlana a neurológusok körébe is, talán egyszerűbb lenne várakozás úgy betegnek, mint orvosnak. Köszönöm a válaszát, meghallgatom a rádióba.
Viszont hallásra.
Egyetértek, a neurológiai szakbizottsággal kell ezt egyeztetni, már nem csak a neurológusok igazából még kisegészíteni, lehet, hogy más betegségekben is igazából egy orvosnak, hogyha én urológusként azt látom, ha nem is közegészségügyisként, de urológusként ugye azt látom, hogy ennek a betegnek nyugtatóra van szüksége, akkor miért ne írhatnám föl ezt a nyugtatót? Tehát az én szakmai felelősségemre, és talán kötelezni kellene bizonyos kurzusoknak az elvégzésére engem, mint urológus, hogy tudjam, hogy mi a legaktuálisabb, egyszerűbb, kevésbé mellékhatásokkal bíró nyugtató, és akkor, ha fölvállalom ezt, ha elvégeztem ezt a rövid 1-2-3 órás képzést, mert nem egy nagy dologról van szó, akkor megcsinálhassam ezt a kérdést. Ha ezzel a neurológusok egyetértenek, hogy akár nagy mennyiségben használják ezeket a gyógyszereket, miért ne, akkor nem látom akadályát, azon leszünk, jó a javaslat, azon leszünk, hogy ezt megvalósítsuk.
Két kérdés van még, rövid válaszokat kérek, jó, hogy férjünk bele az időbe. Azt mondja, miért adnak például egy ortopéd orvosnak engedélyt magánrendelőt működtetni, ha csak egy recepttömb és egy toll van előtte, ha valamit megállapít, küld az állami polira vagy laborba, tisztelettel Mária.
Igazából a szakma egy liberális szakma, abból az értelmében véve, hogy nem lehet megszabni, hogy ki hol konzultáljon. Én is valamikor a pecsétemet beteszem az autóba, hazamegyek, és a szomszédoknak megnézem, megvizsgálom őket ingyen, egy beszélgetés mellett, után, ha probléma van, megnézem a gyereket, és természetesen egy recepttel magam előtt felírom neki a receptet. A baj az, hogy ezt nem digitalizált módon, transzparens módon, ellenőrizhető módon teszi a román egészségügy rendszer, és lehetőséget ad arra, hogy önt ne először a járóbetegrendelőbe, az ingyenes járóbetegrendelőbe fogadja, hanem adott esetben önnek egy magánrendelésben kötelezze, hogy kifizeti a konzultációt, és utána átviszi az államiban, ahol az ön javára amúgy megpróbál esetleg különböző kivizsgálásokat járóbetegrendelőbe elvégezni, hogy ne kelljen azért is fizessen. Tehát két élő ez a történet, meg kell vizsgálni, hogy mikor van rossz szándék benne, akkor azt pontozni, vagy éppen megbeszélni a családorvosra, hogy többet nem akarok abba a rendelőbe menni, kérem küldjen egy másik orvoshoz, nincsen ezzel semmilyen gond, ezt az orvos, aki ilyent csinál, az tudja, hogy nála csak fizetőses rendelés van, ezért el fogja egy részét a betegeinek veszíteni, és ezáltal megnézni akár a szaknévsorainkat, hogy milyen más kollega van még, akihez el lehet menni, van-e biztosító pénztárról szerződése, és akkor már teljesen más a rendszer, mert akkor már tud küldőpapírt kiállítani, és megint mondom, van egy törvényünk, amit már 5 éve halasztanak, elfogadtattuk a teljes parlamenti többséggel, hogy ha kimész és kifizeted ezt a konzultációt, minden küldőpapírt megkaphassál, akár attól az orvostól is, akinél fizettél konzultációt, de hát nekem még egyszer elmenni egy másik helyre, 5 éve tolják, húzzák, hogy ne legyen ez érvénybe léptetve.
Igen, hogy működjön a rendszer. Ilona írja, apropó környezetszennyezés, megkérdezném, hogy itt Marosvásárhelyen mennyi az esélye annak, hogy a vegyi kombinát újraindításával nem kerül sor előbb-utóbb a sárga füstöt kibocsátó tevékenységre, amióta nincs, sokat javult a levegő és a csapvíz minősége. Írja.
Egyetértek a levegőszennyezéssel, én is azt támogatom, hogy minél csökkentettebb módon, minél környezetvédelmibb szabályok betartásával, vagy egyáltalán működjön, vagy egyáltalán nem működjön a kombinát. Én is olyan családból jövök, ahol a tüdőbetegség és a saját érintettségem révén is erre nagyon érzékeny vagyok. A víznél, ha jól tudom, és beszéltem szakemberekkel, hál' Istennek Marosvásárhelyen, a Maros iránya miatt Marosvásárhely nem annyira érintett ennek a vízszennyezésnek, az azonmúresi jelenlét problémája miatt. A Maros lefele tartó részein azonban érvényes ez a dolog. Arra kérem a környezetvédelmiseket, hogy figyeljenek erre a dologra, és ha van egészségügy is komponens ebben a kérdésben, akkor természetesen mi az azonmúres ellen fogunk állást foglalni.
A műsor támogatója a Gyergyóremetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Vas Levente, egészségügyi szakpolitikus volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.